telepítettek ki iskolákat és bevásárló központokat Horvátországban. Az eddigi esetek mindegyike vaklárma volt. Holnap is napos fátyol felhős időre számíthatunk eső nélkül. Ma több felé, holnap főképp nyugaton lesznek erős széllökések. Hajnalban -1, +8, napközben 17-23 fok lesz.
Műsorajánlat. A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a cukkini kilója csak 599 forint, a Magyar TV paprika kilója pedig csak 1299 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Ukrajna elvégezte a szükséges helyreállítási munkálatokat, így rövid időn belül ismét megindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. Ezt Zelenszkij jelentette be. Már a holnapi napon újra megérkezhet így az Ural típusú orosz olaj Magyarországra. Mindez arra enged következtetni, hogy Orbán Viktornak igaza volt, Ukrajna politikai jogból nem javította meg a Barátság vezetéket, Brüsszel pedig politikai jogból hunyt szemet a történtek felett. Ez a mai ütközőpont. Itt van velünk telefonon ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, vele beszéljük át a témát, köszöntöm.
Kezdjük, jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát van egy érdekes kérdésem így az elejére, hogy előkerült-e már az a brüsszeli vizsgáló bizottság, akik Ukrajnába mentek azért, hogy szemrevételezzék azt a bizonyos kőolaj vezetéket, de nagyon úgy tűnt, hogy szőrén szárán eltűntek. Érdemes-e még erről beszélni, vagy ez már egy teljesen felesleges kérdés?
Valóban voltak arról hírek, hogy az Európai Bizottság nem találja ezt a munkacsoportot. Ugyanakkor friss hírekről nem tudunk beszámolni, de valóban, ahogy telnek a napok, és újra orosz kőolaj érkezik Magyarországra, egyre kevésbé lesz jelentősége annak, hogy Brüsszel miképpen és hogyan próbált gesztusokat tenni egy jelenleg tagállama irányába, egy jelenleg tagjelölt állammal szemben. Inkább a fordítottját tapasztalhattuk valóban, tehát az a furcsa, mondhatjuk így, hogy mégiscsak az európai projekttel szembeni, kifejezetten támadó jellegű fellépés volt tapasztalható Brüsszel részéről, hogy nem a saját tagállama vagy tagállamai tekintetében lépett föl. Az ő érdekükben a szlovák és a magyar állampolgárok igényei, érdekei mentén, hanem valóban itt ebben a helyzetben vélhetőleg belpolitikai kampány befolyásolási célok szempontjából Magyarország vonatkozásában Ukrajna vonatkozó lépései tekintetében szemet hunyt. Azt el kell mondani ugyanakkor, hogy természetesen volt egy olyan narratíva is, miszerint az oroszok voltak azok, amelyek a Barátság kőolajvezetéket valamilyen módon ellehetetlenítették, és az ukránok egyébként brüsszeli felszólításra megpróbálják ezt helyreállítani, de erre idő kell. Ezt az álláspontot azt gondolom, hogy ha legóvatosabban fogalmazunk, akkor árnyalja, hogyha pragmatikusan fogalmazunk, akkor cáfolja az a tény, hogy a választásokat követően néhány nappal újraindult a Barátság kőolajvezeték, tehát ebből azt az egyértelmű következtetést tudjuk levonni, hogy a déli ága egészen pontosan az Ukrajnán keresztül Szlovákiába, Csehországba és Magyarországra tartó csővezeték, szlovákiai és magyarországi igényeire vonatkozó kőolaj mennyiség, vagy arra azt ellát, ezeket az országokat ellátni hivatott kőolaj volumen, az valójában rendelkezésre állt, a csővezeték alkalmas volt, és úgy tűnik, hogy Szlovákia vonatkozásában is az ottani polgárok, illetve az energiabiztonság az a magyar választások oltárán lett feláldozva. Fontosabbak voltak a magyar választási eredmények Brüsszelnek, mint a magyar és a szlovák emberek biztonsága. Most jelenleg ez látszik, tehát természetesen azt le kell szögezni, hogyha ennek a feltételezésnek az érdemi cáfolatát be tudja mutatni elsősorban Brüsszel, mert nem Kijevnek a dolga, Kijev még nem uniós tagország, és nem a szupranacionális unió vezetését látja el, ez az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács nevű testületek dolga, de miután a bizottság az energiabiztonságot szerződések alapján, mint a szerződések őre köteles szavatolni, és egyébként a csatlakozási szerződésében is Ukrajnának volt ilyen kitétel, én megnéztem, több mint 60-szor szerepelt valamilyen módon az energia ebben a csatlakozási szerződésben, és nagyjából fele legalább az energiabiztonságról szólt. Tehát, hogy ezt a bizottság nem szavatolta, ez egy súlyos vád a bizottsággal szemben. Természetesen, hogyha a cáfolat megjelenik, akkor az érvelés irányába fog elmozdulni. Viszont miután még ilyen információ birtokában nem vagyunk, amely felmenteni az Európai Bizottságot vagy Ursula von der Leyen-t annak terhe alól, hogy mégiscsak belpolitikai célok miatt hagyta, hogy Ukrajna ezt tegye Magyarországgal, illetve Szlovákiával, magyar belpolitikai célok érdekében, ezért addig, amíg a cáfolat nem érkezik meg, ez a narratíva sajnálatos módon mindenképpen adekvát marad, és egy megdönthető vélelemként fog jelen lenni a közéletben.
Ugye április 13-án nagyon sokan mondták azt, hogy fellélegeztek, és még a nap is másként süt, de hát aki eddig is követte az Európai Uniós politikát és a világpolitikát, az most nem úgy érezheti, hogy másként süt a nap, hanem más szelek fújnak. És ön itt arra utalt, hogy bár nem ismerte el azt Brüsszel, és nem is tudta bizonyíthatóan kizárni azt, hogy politikai nyomásgyakorlás az ő részéről nem volt abban, hogy a barátságkő olajvezetéket elzárják. Viszont Ursula von der Leyen egy valamit elismert, ha már itt az új szelekről beszélünk, hogy egy ekkora ország számára, mint Magyarország, az uniós források visszatartása elegendő volt ahhoz, hogy visszafogja a gazdaság fejlődését, aminek meg is lett az eredménye. Ez lehet-e egyfajta beismerés, hiszen ha jól emlékszem, azt is hozzáfűzte, hogy túl kemények voltunk Magyarországgal szemben.
Ez egy érdekes kérdés lesz, és lehet, hogy csak évek távlatából tudjuk megítélni azt a 16 esztendőt vonatkozásban, de különösen 2015 utáni konfliktusokat, bár az előtt is volt Tavares jelentés, aztán született Sargentini jelentés, a Delbos Cornfield jelentés, tehát azt mondhatjuk, hogy folyamatos monitoringozás alatt volt a közjogi lépések, a jogalkotói lépések tekintetében Magyarország. Ugyanakkor a kielesedő konfliktus magját mégiscsak a migrációs válságban, a feloldhatatlannak tűnő ellentéteket mutató ellentétes vagy egymással szembe helyezkedő vélemények, a Covid-válság alatt az oltóanyag tekintetében tapasztalható feszültség, ugye orosz és kínai oltóanyagot is igénybe vett Magyarország, beépítette az oltóanyag portfóliójába ezeket a vakcinákat, amelyek ezen országokból származtak, illetve a háború békekérdésében, Ukrajna vonatkozásában eltérő álláspontot képviseltek. Ugye ezt is hosszasan lehetne cizellálni, hogy valójában az Európa vezetését ellátó szupranacionális szinten, illetve a tagállami szinten, mondjuk a berlini, a francia kormány, a bizottság elnöke mellett azzal érveltek, hogy van egy egyoldalú fenyegetettség Oroszország irányából, és Ukrajna védekezésre jogosult, védekezését segíteni kell. Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy azért lépéseket, hogy a két fél, az orosz és az ukrán fél tárgyalóasztalhoz üljön ebben a szintén tényszerűen mondhatóan szláv testvérháborúban. Erre vonatkozó lépéseket az Európai Unió nem tett. Ezzel szemben tett, mondhatjuk azt nagyon markánsan, az Egyesült Államok új vezetése Donald Trump-al az élen, tett lépéseket Törökország Erdogan elnökkel az élen, és bizonyos értelemben Kína is, hiszen béketervel állt elő Xi Jinping elnök vezetésével. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi térben természetesen nem elhanyagolva, legalábbis szakrális értelemben Ferenc pápa és a Vatikán kiállását, azt mondhatjuk, hogy a nagyhatalmak részéről történt elmozdulás a béke megteremtésének irányába. Ugyanakkor ez az Európai Unió részéről már az első pillanatban egy háborús lázban öltött testet, amely talán gátolhatta a béke folyamatok támogatását. Emlékezzünk csak vissza, hogy a háború kitörését követően az Annalena Baerbock volt a német zöldpárti külügyminiszter, aki már akkor azt mondta, hogy háborúban állunk Oroszországgal. Természetesen ezen körülmények mellett ők kifejezetten csak és kizárólag Oroszország felelősségét hangsúlyozták ebben a konfliktusban, a sajátjukat nem látták, nem ismerték be. És mindezek a körülmények azok, amelyek mégiscsak felvetik azt az alapvető kérdést, hogy lehet-e ellenvéleményt megfogalmazni az Unióban. Tehát számomra az uniós projekt, illetve az Európai Unió továbbélése szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy a heterogenitás az megmaradhat-e. Vagy olyan témákban, olyan területeken, amely nem volt korábban egyébként az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéskör, vegyük például a gender ideológiát, amelyben most az Európai Bíróság egy kifejezetten a szuverenitásba tartozó, vagy tagállami hatáskörbe tartozó kérdésben foglalt állást. Ez azt mutatja, hogy egyre inkább bizonyos számukra fontos kérdésekben Brüsszel, az Európai Unió és az Európai Bizottság elnyomja az ellentétes hangokat, vagy legalábbis nagyon erőteljesen erre törekszik. Ennek az iránynak a leginkább két alapjog lesz az elszenvedője, a szólás és a vélemény nyilvánítás szabadsága első körben. De aztán természetesen ez kumulálódhat, kiterjedhet a gyülekezési jogra is így tovább. Tehát ez nem az elemző szintje, hogy azt megítélje, hogy ez mennyiben fog változni, de azt viszont magyar állampolgárként és olyan magyarként, aki ezáltal az Európai Unió egyik tagállamának polgára is, azt tudom mondani, hogy ezeket a tendenciákat aggodalommal kellene figyelje egyébként nem csak Magyarországon, hanem az összes tagállamban a jogásztársadalom, illetve azt gondolom, hogy az államigazgatás és a kormányzat is, amely őrködik az alapjogok felett, meg hát a jogvédők. Mivel ezt nem látjuk, sőt kifejezetten ők pártolják ezt az elnyomó, kifejezetten monomániás politikai centralizált irányzatot a bizottság és az uniós szervek részéről, így tamáskodom abból a szempontból, hogy az irány az változni fog, sőt, vélhetőleg ezen említett alapjogok tekintetében csak romlani fog a helyzet.
Hol vannak olyankor azon által is említett akár jogvédők, akár jogászok, amikor azt látjuk, hogy még nem történt meg Magyarországon a kormány alakítás. Ugye ügyvezető kormánya van Magyarországnak. Az új parlament sem alakult meg, egyetlen jogszabályi változás sem történt, és mégis Manfred Weber ugye azt mondja csak egy tisza győzelem után, hogy a 7. cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben akár meg is lehetne szüntetni. Hát varázsütésre Magyarországon hogy változott meg a jogállam?
Természetesen nem változott meg, tehát azok a lépések, amelyeket bearangozott a Tisza párt, legalábbis azok egy része, legalább annyira vitatható, természetesen egy kiterjesztő jogértelmezés mentén, mint amennyire kritika tárgyává tudták tenni azokat az intézkedéseket, amelyeket 2010 után a jogalkotó megvalósított. Itt beszélek egyébként olyan kérdésekről is, mint a legfelsőbb bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács intézményi átalakítása, ezáltal a legfelsőbb bíróság és az OIT elnökének menesztése pozíciójának megszüntetése, és a kúria, valamint az Országos Bírói Hivatal felállítása, vagy éppen a bírák nyugdíjazása, majd a munkaügyi pereket követően hivatalba történő, vagy státuszba történő visszahelyezésük. Tehát itt voltak olyan lépések, amelyeket egy önkorrekció keretében, vagy külső intézményi döntést követően a jogalkotó korrigálni volt kénytelen, vagy korrigált. Na most ne legyünk naivak, nagyjából ugyan ezen narratíva mentén sokkal durvább, sokkal széleskörűbb politikai üldöztetés látszatát keltő intézkedéseket harangozott be Magyar Péter. Tehát szemben azzal a korábban szinte kőbevésett szokásokkal, hogy köztársasági elnököt azért, mert nyert egy politikai kurzus, akár kétharmados felhatalmazással nem mozdítottak el, ezzel az irányvonallal szakítani kíván a Tisza párt, szakítani kíván a megválasztott miniszterelnök. Itt jegyezném meg, Lengyelországban nincsenek sarkalatos törvények, nincsenek kétharmados törvények, ennek ellenére pozícióból például alkotmánybírákat nem mozdítottak el, nem vetődött fel, hogy Andrzej Dudát visszahívják valamilyen alkotmánymódosítás folytán, amelyre egyébként vélhetőleg elsősorban a brüsszeli támogatás meg lett volna. Ezeket a lépéseket még az egyébként több a lengyel barátaink által autokratikusnak beállított intézkedés mellett sem lépett meg a Tusk kabinet, amelynek azért is van jelentősége, mert első útja Magyar Péternek a hírek szerint Lengyelországba fog vezetni. Az, hogy a teljes közjogi vezérkart befejezi pusztán azért, mert bábnak minősíti őket, jogi szempontokat azon túlmenően, hogy a Fidesz nevezte ki őket, nem tud felhozni. Ezek megint csak nem a jogállamiság irányába mutatnak. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, az Egyesült Államokban most jelenleg 6-3 arányban konzervatív bírák vannak többségben, a legfelsőbb bíróságon, ugyan demokraták próbálkoztak azzal, hogy felduzzasztják a létszámot, de végül is nem lépték meg, és végső soron lehet egy olyan felállás, ha most egy ciklusig vagy két ciklusig még republikánus elnöke lesz az országnak, hogy 9-0 lesz a konzervatív bírák aránya. Ettől még egy intézmény nem lehet antidemokratikusnak minősített, hogy a felhatalmazásával, amelyet a néptől kapott egy kormányzat, él, és kinevez rá személyeket, hogy a konzervatív ideológia mentén neveznek ki a konzervatív republikánus elnökök, az évtizedekre visszavezethetően egy létező jelenség volt. Voltak olyanok, akiket erősen bíráltak, például Scalia bíró urat, amikor Bush elnök kinevezte. Ennek ellenére az egyik legtekintélyesebb, inkább legendás főbíróként marad meg az emlékezetben, nem csak a republikánusok szemében. Tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy ez a prekoncepció, ez a kollektív bűnösségen alapuló politikai üldöztetés, amelyet most kibontakozni látunk, ez nyilvánvalóan nem a jogállamiság irányába mutat. A Tisza párt ezzel szemben természetesen azt hangsúlyozza, hogy ő nem tekinti ezeket a vezetőket legitimnek, azt hangsúlyozza, hogy ők politikai bábok, akik azért lettek odarakva azokra a helyekre, hogy az adott intézményeket ellehetetlenítsék, munkájukat korlátozzák, a fékek és ellensúlyok rendszerének elvét ne hagyják érvényesülni, de ezzel kapcsolatban, ez ténykérdés, hogy ők erről beszélnek, ezzel kapcsolatban a nemzeti jobb oldalon vagy a Fidesz szimpatizánsok részéről azért még várnak válaszokat, és hát ne feledjük el, mert fordítottan természetesen erről beszéltek 2010 után, többször a Fidesz kétharmadok idején. Jelenleg azt mondhatjuk, hogy nagyjából 5,7 millió ember nem szavazott a Tisza pártra a választópolgárok közül, Azt is el szokták mondani, hogy ha egy futball hasonlattal lehet élni, akkor 4-3-ra nyerte ezt a mérkőzést a Tisza, és felvetésként meg lehet említeni, hogy a szlovák rendszerben nagyjából egy 110-90 arányú a politikai patkó elhelyezkedés vagy leosztás jön neki ebből a választási eredményből. De ez mind-mind mellékes abból a szempontból, hogy ez a magyar választási realitás, az alkotmányos felhatalmazás valóban széleskörű mozgásteret ad a Tisza kormánynak, és az is igaz, hogy Magyar Péter ezt nem most húzta elő a kalapból ezt az ötletet, ő már mondhatjuk azt, hogy politikai színrelépését követően március 15-én 2024-ben arról beszélt, hogy ezt a programot végre kívánja hajtani, tehát ezt ismerték a választók, hogy neki ez a célja. Ebből a szempontból arra valóban hivatkozhat, hogy ő erre kapott választási felhatalmazást, hiszen erről beszél évek óta.
És hát azt látjuk, hogy jelen pillanatban még egy olyan győzelmi mámor van, és annyian húznak most a győztes párthoz, hogy tulajdonképpen amiket itt elmondott a tények és a józanész alapján, azt még nagyon sokan biztos, hogy nem úgy értelmezik Magyarországon. De ha kicsit visszatérünk a Barátság kőolajvezetékhez, és megnézzük azt, hogy azzal kapcsolatban milyen kommunikációk hangzottak el a Tisza párt oldaláról. Ugye Kapitány István is folyamatosan azt mondta, hogy az olcsó orosz kőolajról, az olcsó orosz energiáról le kell válni Magyarországnak. Amikor megnéztük a Tisza párt által szervezett vidéki fórumokat, vagy az utóbbi időben már, amit a kormánypárt szervezett, és azon megjelent tisztásokat, hogyha megkérdezték arról, hogy az olcsó orosz energiáról mi a véleményük, nagyon sokan mondták azt, hogy erről le kell válni. Akkor most segítsen megfejteni. Örülni kell-e annak, hogy jön az olcsó orosz kőolaj, vagy esetleg nem, mert mégsem az történik, ami mellett letette a garast a Tisza párt.
Hogy egyrészt nyilván nem is biztos, hogy az érzelmek a fontosak ebből a szempontból, de kétségtelen tény, hogy a benzinár szempontjából ez egy kulcskérdés, hogy milyen szerződések keretében, milyen díjszabás keretében, milyen feltételek mentén érkezik Magyarországra nyersanyag. Kapitány István diverzifikációról beszélt energetikai szempontból. E vonatkozásban elmondta Szijjártó Péter, leköszönő külügyminiszter, hogy Magyarország a Shell-lel is kötött egy megállapodást, tehát a portfólió szélesítése megindult, a zöld energia tekintetében is Magyarországon is láthatunk szélerőműveket, tehát azt mondani, hogy teljesen egyoldalú lett volna az energetika, vagy az energiapolitika, azt nem lehet. Ellenzéki oldalon persze arról beszélnek, hogy 90%-os az orosz nyersanyagtól való függőség, de itt az ár volt a meghatározó, a határozott egyirányú kormányzati kommunikáció szerint, nem pedig az országokkal szembeni szimpátia. Azt majd most meglátjuk, hogyha nem rövid távon, mert nyilván a gyors átállás nem lehetséges, középtávon a változás bekövetkezik, akkor ez az árakra milyen hatással lesz. Ezzel párhuzamosan az euró bevezetéséről is beszélnek, ez nagyon sok tagállamban okozott a váltást követően drágulást, ezzel is szembe kell majd nézni a Tisza pártnak. Tehát most még a mézes hetek vannak, amelyek politikailag már többször beszéltünk erről, egyrészt amikor Magyar Péter színre lépett, most pedig a megválasztott kormány számára ideig, óráig lesz egy kegyelmi időszak, ekkor antidemokratikus lépések egy részét is végre lehet hajtani, de középtávon, ha gondolkoznak, a választók megtartása, a gazdasági intézkedések, a gazdaság konszolidálása, és egyáltalán az kérdés lesz, hogyha túlzottan az Európai Unióhoz kötjük magunkat, mint ahogy egyébként regionálisan ez egy törekvés is volt, ha nem is az Unióhoz, de mondjuk Németországhoz, akkor azt látjuk, hogy Németország több éve recesszióban van, az orosz energia eltűnése, vagy az olcsó energia kivezetése az ipar leépülését eredményezte, elsősorban a németeknél, de több uniós tagállam is megérezte ezt, Tehát azt láthatjuk, hogy igazából olyan koncepció, amely azt mondaná, hogy nem úgy vesszük az orosz olajat majd kerülő úton drágábba, hogy azon már nem lesz rajta az orosz címke, meg hogy az amerikaiaktól vásárolunk úgy palagázt, hogy ezt fenntartható legyen, vagy esetleg a norvégok fognak minket valamelyest mentesíteni az alól a teher alól, hogy a szaudiakhoz kuncsorogjunk, akik éppen most az iráni háború és a hormuzi válság miatt korlátozottan tudnak csak nyersanyagot szállítani, akkor erre valamilyen saját terv kell, hogy legyen, és nem tudok másra utalni, mint hogy a Covid-válságnál is kiderült, hogy valójában az Európai Unió tagállamaiban nincs oltóanyaggyár. Azóta sem épült ki. Lehet ezt a kérdéskört kritikusan szemlélni, de az ténykérdés, hogy az egyetlen olyan cég, amely jelentős volt Belgiumban, az az AstraZeneca-jé volt, ez egy brit cég, ott ugye volt egy furcsa rendőri akció is a gyárnál. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy csomó mindenre nincs az unió felkészülve, tehát rendkívül kúrens, rendkívül lehengerlő, rendkívül agresszív a kommunikáció, illetve a politikai mozgás az unió, az Európai Bizottság részéről, ugyanakkor nem látjuk azokat a például a Mario Draghi vagy Enrico Letta által javasolt versenyképességi javaslatoknak az átültetését az uniós gazdaságpolitikába, amely kirántaná, mint egy Münchhausen báróként a hajánál fogva az uniót ebből a slamasztikából. Mert bajban van az unió, ezt mutatják a számok, és hogyha túlzottan a Brüsszelhez köti magát bármelyik tagállam kabinetje, és nincs erős gazdasága, hanem azzal a kitettséggel él együtt, mint a magyar gazdaság, akkor bizony fel van adva a lecke a Tiszapárt számára, hogy elsősorban gazdasági és ehhez tartozóan, szorosan tartozóan energetikai intézkedések vonatkozásában milyen lépéseket tesz, mert a magyar állampolgárok árgus szeme rajtuk, valamire szavaztak a tiszások is, de az biztos, hogy nem a dekonjunktúra, nem a válság, nem a megszorítások, hanem nyilván egy jobb életet szeretnének, amihez mindenkinek szurkolni kell, de komoly kihívások állnak majd a Tiszapárt előtt, hogy ezt a jobb életet, vagy élhetőbb országot, ahogy nevezték, meg tudják valósítani a jövőben.
Azt viszont most már tudjuk, hogy Ukrajna mégiscsak elvégezte a szükséges helyreállítási munkálatokat, így talán már holnap újra megérkezhet az Ural típusú orosz olaj Magyarországra. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában ifjabb Lomnici Zoltánnal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrej és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Égő, szúróérzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 800 g-os szondély töltött ostya 30% kedvezménnyel csak 899 forint, az 1 literes Solevita narancslé 31% kedvezménnyel pedig csak 479 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.